Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal, pálos szerzetes vagyok. 2018. áprilisában a budapesti Sziklatemplomban megtartott Lectio Divina előadás hangfelvételét hallhatják hamarosan hallgatóink. Az előadásban elhangzó prózai részletek Johannes Cassianus a Keleti szerzetesek tanításai című művéből származnak. Cassianus maga sokat merít Evagrius Ponticus aszkétikus írásaiból. Véleménye szerint a Krisztus követésben az aszkézis által lehet feljebb jutni a tökéletesség fokain, egészen az Istennel való egyesülésig. Cassianus monasztikus tapasztalatait és saját lelki tanítását a Keleti szerzetesek szabályai című művének 12 könyvében foglalta össze. Johannes Cassianus írásai alapművekké váltak a szerzetes irodalomban. Szent Benedek regulájának utolsó fejezetében ajánlott olvasmányként írja elő. A műveiben összegyűjtött tanítások semmit sem veszítettek aktualitásukból, ma éppen úgy érvényesek, mint sok száz éve. A felolvasásokat egy a pálos rend felé elköteleződött világi közösség férfi tagjaitól halljuk. Ez a közösség évek óta rendszeresen találkozik a Sziklatemplomban, munkájukkal nagy mértékben hozzájárulnak a pálos rend egyházban betöltött küldetéséhez. A prózai részeket Bíró Ferencné, Gesztei Nagy Judit, Fúvola művész, a közösség lelki vezetőjének improvizatív hangszeres játéka teszi igazi lelki táplálékká. A Facebookon a Pálos Szívvel a Világban oldalt lájkolva feliratkozhatnak a kedves hallgatók a tanításokra, és követhetik a közösség rendünkért tett egyéb aktivitásait is. Most pedig hallgassuk együtt a Lectio Divinát a budapesti Sziklatemplomból.
Ismertem egy Máhétész nevű aggot, aki a testvérektől egészen visszavonulva élt. Állandó könyörgésével azt a kegyelmet érdemelte ki az úrtól, hogy sohasem nyomta el az álom, akár nappal, akár éjjel tartottak is lelki megbeszélést. Ha azonban valaki ez alkalommal bármiféle megszólásba vagy más hiába való beszédbe kezdett, nyomban álomba merült. Úgyhogy ennek a beszélgetésnek a szennyes mérge még a füléig sem jutott el. Midőn egyszer a testvérek előtt lelki dolgokról beszélt, látta, hogy azok szinte halálos álomba merülnek, s képtelenek elűzni szemükről az álmosságot. Ekkor hirtelen valamilyen haszontalan történetet kezdett mesélni nekik. Ennek örömére tüstént mind felébredtek. Midőn ezt látta, felsóhajtott és így szólt. Eddig a mennyeikről beszéltem hozzátok, s valamennyieteknek szemét halálos álom zárta le. Midőn azonban a haszontalan történetbe kezdtem, valamennyien felébredtünk és leráztuk magunkról az álom bágyadságát. Tanuljátok meg ebből, ki támad a ma lelki megbeszélés ellen, és kisugalja mindig az ilyen terméketlen testi beszélgetéseket. Nyilvánvalóan az, aki örül a rossznak, és sohasem szűnik meg az utóbbit pártolni, és az előbbit szüntelen támadni. Ismertem egy nagyon kedves Simeon nevű testvért. Ez Itáliából jött, és görögül egyáltalán van nem tudott. Mivel idegen volt, az egyik idős szerzetes szeretett volna jót tenni vele, de csak némi viszontszolgáltatás ürügye alatt. Ezért megkérdezte tőle, miért ül tétlenül a cellájában. Megmagyarázta neki, hogy az ilyen tétlen semmittevésben nem maradhat sokáig, mert akkor előbb-utóbb nem lesz mit ennie. Meg volt győződve arról, hogy senki sem viselheti el a magány kísértéseit, csak aki rászánja magát, hogy saját keze munkájával keresse meg a táplálékot. Simeon azt felelte erre, hogy ő nem tud semmit, és nem ért azokhoz a munkákhoz, amelyeket itt végeznek a testvérek. Ő csak a könyvek másolásához ért. Az öreg most arra gondolt, hogy ha valakinek szüksége volna itt Egyiptomban latin kódexre, akkor ő végre alkalmat találna rá, hogy óhajtott jó cselekedetét, tudnilik Simeon megsegítését, némi viszontszolgálat látszatával, mint egy megvásárolhassa. Ezért így kiáltott fel: Isten gondviseléséből találtam erre a jó alkalomra. Már régóta keresek ugyanis valakit, aki leírná nekem latinul az apostolt, Szent Pál leveleit. Tudnélik, van egy testvérem, aki katonáskodik, és nagyon jól tud latinul. Neki akarok küldeni valamit a Szentírásból, hogy épülésére szolgáljon. Simeon hálásan fogadta ezt az alkalmat, mintha csak Isten ajánlotta volna föl neki, és az öreg szerzetes is szívesen ragadta meg az ürügyet, amellyel szeretett szolgálatát akadálytalanul véghez vihette. Egész évi fáradozásának jutalma címén tüstént át is adta neki mindazt, amire szüksége volt, sőt, pergament és az íráshoz szükséges egyéb eszközöket is adott neki. Mindezért pedig kapott egy kódexet, amely senkinek sem kellett, és semmire nem volt jó. Viszont ezzel a finom lelkű ürüggyel és a nagy költség árán mintegy megvásárolta, hogy Simeon szégyenkezés nélkül elfogadhassa, amihez élete fenntartásához szüksége volt. Nem Isten megsértése az, ha azt állítjuk, hogy bizonyos bűnök természetüknél fogva vannak bennünk. Ha tehát azt állítjuk, hogy ezeket az indulatokat a Teremtő plántálta belénk, nem ő a hibás azért, ha gonoszul visszaélünk velük, és inkább a bűn szolgálatára használjuk őket. Így például, ha hiába való evilági nyereség elvesztése miatt szomorkodunk, vagy ha üdvös módon nem önmagunkra, hanem az Úr tilalma ellenére testvéreinkre haragszunk. Hiszen ha valaki a szükséges vagy hasznos célra való vasat ártatlan emberek megölésére használja, ezért nem lehet felelőssé tenni annak teremtőjét. Ő ugyanis az életünk kényelmére és szükségleteinkre adta, amaz pedig arra használta, hogy másoknak ártson vele. Az olyan szerzetes, akinek pénze van, nem tud megmaradni a kolostorban. Mikor az ilyen álhatatlan szerzetesnek megvan már a pénze az úti költségre, úgy bízik benne, mintha szárnya nőtt volna. És ha már felkészült az útra, arcátlanul visszafelesel minden parancsra. Úgy viselkedik, mint aki csak idegen és jövevény, és elhanyagol, megvet mindent, ami javításra szorulna. S noha titokban van félretett pénze, mégis panaszkodik, hogy nincs se saruja, se ruhája, és méltatlankodik, hogy nem adnak neki időben. Semmiféle munkát nem hajlandó elvégezni többé, és kifogásol mindent, aminek elvégzését a kolostor érdeke kívánja. Majd mohón keresi az alkalmat, amiért megsértődhetnék és megharagudhatnék, hogy úgy tűnjék fel, mintha kellő ok miatt hagyná el a kolostor fegyelmét. Azzal sem elégszik meg, hogy egyedül távozzék. Hogy saját hibájának ne róják fel hűtlenségét, titkos felbújtásával nem szűnik meg minél több társat megrontani. Ha pedig a rossz idő miatt egyelőre nem tud útnak indulni vagy hajóra szállni, az egész idő alatt, míg szívét bizonytalanság és aggodalom emészti, nem szűnik meg elégedetlenséget szítani és terjeszteni. Abban a hitben, hogy másképp nem talál vigasztalást távozására és mentséget könnyelműségére, csak ha hibát fedezhet fel a kolostorban. Pénze, mint a fákja, egyre jobban égeti az ilyen szerzetest. S ha egyszer birtokába jutott, nem hagy nyugtot neki a kolostorban, és nem engedi, hogy a regula parancsai szerint éljen. Végül is, mint valami vadállat, elszakítja őt a nyájtól, hogy könnyű zsákmánya legyen. Elválasztja társaitól, és megfosztja a közösség védelmétől, hogy könnyen felfalhassa. Hogyan kell legyőzni a kapzsiságot? Nem annyira a kapzsiság eredményét kell kerülnünk, mint inkább a rávaló hajlamot kell gyökerestül kitépnünk. Mit sem érünk azzal, hogy nincs pénzünk, ha megmarad bennünk az akarat, hogy szerezzünk.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.